Fekete Árpád, a kereszténység kritikája, javított kiadás. Első fejezet, pusztán a Bibliára épülő hitről. Az özönvíz mítoszokat talán azért találták ki, hogy magyarázatot adjanak arra, hogy tengeri állatok fosszíliái találhatók a hegyekben. Első. A Biblia egyik legfontosabb szereplője Jézus Krisztus születése után feltehetőleg több mint 2000 évvel, amikor ezt írom, a Biblia vallásának, a kereszténységnek és egy Bibliával szoros kapcsolatban álló másik vallásnak, az iszlámnak rengeteg követője van. Több mint bármely más földi vallásnak. Ezért is lenne fontos, hogy rámutassunk a Bibliában felelhető hibákra, amelyek károsak a Bibliát olvasó egyénekre és ezáltal az emberiségre nézve. Ebben a műben a Bibliának egy logikusan felépített kritikáját szándékozom nyújtani az olvasó számára, amely majdnem ugyanazt az utat járja be, mint az az ember, aki most is kemerkedik meg a Bibliával. A Biblia ószövetségi része, amely nagyjából megegyezik a zsidó vallás szent írásaival, olyan hosszú, hogy a keresztények általában inkább azt szokták javasolni, hogy a Biblia új szövetségi részével kezdjük a Biblia olvasását, azon belül is az evangéliumokkal. Az evangélium szó jelentése örömhír. Ezek nagyjából arról szólnak, hogy a názáreti Jézus, akit a történelemben Jézus Krisztusként ismerünk, az ókorban Izrael földjén nagyon hatékony tanító és csodás gyógyító tevékenységet végzett, de mivel erősen kritizálta a zsidók egy részét, például a farizeusokat és az írástudókat, avagy a szentírások ismerőit, és mivel önmagát Isten fiának, lásd János evangélium 15:1-6, vagy valamilyen hasonló nagyhatalomnak tekintette, lásd János evangéliumában a 6. fejezet 48-58. Versét, halálra ítélték és keresztre feszítették. A Biblia szerint azonban a keresztre feszítés által okozott halála után 3 vagy kevesebb nappal feltámadt és megalapította a kereszténységet. Így szól ez a rész Márk evangéliumában. Márk evangélium a 16. fejezet 14-20. Igeversig. Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenik magának a 11-nek, és szemükre hányja az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták vala, nem hívének. És mondanékik, elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azok pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nékik, betegre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minek utána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén prédikálnak mindenütt, az Úr együtt munkáván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen. Ezek szerint itt olvasható a Bibliának az a része, amely önmagában is rosszabbá teszi a kereszténységet, például a buddhizmusnál. Aki nem hisz, elkárhozik. A kárhozat pedig napjainkban azt jelenti, örök szenvedés vár rá a pokolban. Néhány félősebb fiatalnak ez olyan lelki terrort jelenthet, amely vakhitre késztetheti őket, és ezáltal akár a lelki betegséget is okozhat náluk. De erről talán később. Nem könnyű azonban meghatározni, hogy pontosan miben kellene hinni ahhoz, hogy üdvözüljünk. Napjainkban többféle keresztény felekezet van, amelyek mellett más és más érvek szólnak. De egyik közismert felekezet sem híres arról, hogy az átlagos tagjai 1. ördögöket űznek, 2. új nyelveken szólnak, 3. kígyókat emelnek fel, 4. ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, 5. betegekre teszik rá kezüket, és azok meggyógyulnak. Ha pedig így van, akkor az új hívő talán mindaddig bizonytalan lesz a saját üdvösségében, és abban, hogy ő elég jó hívő-e, még ő is képes nem lesz produkálni az említett jeleket. Hasonló okokból az új hívő valószínűleg nem is akar csatlakozni azokhoz a feltekezetekhez, amelyekben nem tud hinni, hiszen nem űznek ördögöt, nem szólnak új nyelveken, nem emelnek fel kígyókat, nem isznak halálosat és maradnak éve utána, és nem teszik rá a betegekre a kezüket úgy, hogy azok meggyógyuljanak. Tehát az új hívő a Bibliát valószínűleg önállóan értelmezi, vagy esetleg valamilyen keresztény szekta tagja lesz. Ez pedig újabb problémákhoz vezethet. Második pont. Ott tartunk tehát, hogy az új hívő kezébe vette a Bibliát, és a Márk evangéliumának végén leírt kárhozattól való félelmében elkezdett vakon hinni benne. Valószínűleg nem gondolta arra, hogy az említett kárhozat csak azokat érintheti, akik Jézus eredeti tanítványainak, az apostoloknak a szavát nem hiszik el, akik pedig állítólag csak azt hirdették, amiket közvetlenül tapasztaltak, lejárt János első levelének első fejezetének 1-3. ige versét. És valószínűleg arra sem gondolt, hogy a kározat itt nem örök kározatot jelent, az egyik végső helyen, a pokolban, és arra sem, hogy Jézus egyszerűen csak hazudott vagy tévedett, amikor ezeket mondta. Ehelyett az evangéliumok és az azokban leírt hatásos retorika és csodás gyógyulások szinte hipnotizálhatták őt, és az emberiség tekintélye és tisztelete azt sugallhatták neki, hogy annak keresztény múltja csak jó lehet. Szóval az új hívő a Bibliának valószínűleg ugyanolyan, vagy talán még nagyobb tekintélyt kezdett tulajdonítani, mint az abban bemutatott apostoloknak. Az is lehet, hogy a csodákban azután kezdett el hinni, miután bármely más spirituális kultúrában, például a parapszichológiában vagy a reikiben elég bizonyítékot talált arra, hogy ilyen csodák létezhetnek. Ez felkelthette az érdeklődését az új szövetség iránt, amit aztán ingyen is megkaphatott buzgó keresztényektől, például a Gedeon társaság tagjaitól. Legalábbis így lett keresztény ennek a műnek a szerzője, mielőtt csodódott volna a vallásban. Tehát ott tartunk, hogy az új hívő a Bibliát olvassa, amiben úgy érzi, hogy vakon kell hinnie, ha üdvözülni akar. Néhány bibliai részt, például a szeretetről és a gyógyulásokról szóló részeket, vagy a hegyi beszédet, vagy annak elejét, Máté evangéliumának 5. fejezetének 1-12. verséig, szimpatikusnak találhat, más részek felett átsiklik, de ha ezek közé bekeverve talál olyan részeket is, amikkel nem tud mit kezdeni, mert hátrányosan érintik, de kíváncsivá teszik őt, hogy mi lehet ezek értelme. Szóval ezek a meghökkentő részek nagyobb hangsúlyt kaphatnak nála, mint mások. Itt most ezeket a részeket tárgyaljuk. Nézzük először is a hívőnek a szüleivel való kapcsolatáról szóló részeket. Máté evangéliumában együtt szerepelnek ezek. Máté evangéliuma 10. fejezet 34-38. ige versig. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a lány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Ennél is erősebben fogalmaz Lukács evangéliuma, Lukács evangéliuma 14. fejezetének 25-27. ige versében. Megy vala pedig ő vele nagy sokaság, és megfordulnák, mondta azoknak. Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöl az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És ha valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Így szól Lukács evangéliuma a keresztények családi békéjéről. Lukács evangéliuma 12. fejezet 51-53. versig. Gondoljátok-e, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak a földön? Nem, mondom néktek, sőt inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva 5 lesznek egy házban, akik meghasonlanak, 3-2 ellen és 2-3 ellen. Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen, és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen, napa a menye ellen, és a menye a napa ellen. A keresztények új hite sok esetben valóban nincs jó hatással a családi békére, hiszen a családtagokat zavarhatja az új hit. De vajon a hívőnek is proaktív módon meg kell gyűlölnie a családtagjait, és vajon ennek minden esetben így kell lennie? Máté evangéliuma szerint elég, ha a keresztény ember jobban szereti Jézust, mint a saját szüleit, és ehhez Lukács evangéliuma szerint némely esetben szükséges lehet az is, hogy meg is gyűlölje őket. A Biblia fordítása és félreérthetősége miatt azonban előfordulhat, hogy a vakon hívő ember még annál is inkább megrontja a kapcsolatát a családjával, mint ahogyan azt a Biblia megkívánta volna. Jó kérdés, hogy hogyan állhat fenn ennek alapján egy keresztény család, keresztény szülők, keresztény gyermekeivel. Kommentár nélkül még ehhez a témához tartozik a következő bibliai idézet, János apostol első levelének 3. fejezetének 8-tól 10. verséig. Aki a bűncselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. 3. pont. Az imént egy olyan esetet láthattunk, ahol a Biblia gonoszsága vagy legalábbis a helytelen értelmezése problémákat okozhat a hívőnek, aki valószínűleg egyedül értelmezi a Bibliát, hiszen nem talál elég jó csodatévő keresztény mentort és hiteles felekezetet. Nézzük meg most még egy másik vitatott témát, ahol a Biblia nagy károkat okozhat a vakon hívőnek, ez pedig az öncsonkítással kapcsolatos bibliai részek témája. Máté evangéliumában a paráznasággal összefüggésben olvasható az öncsonkítás javaslata. Máté evangéliumának 5. fejezetének 27-től 30. ige verséig. Hallottátok, hogy megmondottatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megpotránkoztat téged, váld ki azt és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül sem, hogy egész tested a gyehennára vetessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül sem, hogy egész tested a gyehennára vetessék. A Biblia újabb fordításaiban a megbotránkoztat szó helyett például a bűnre csábít kifejezés szerepel. Most nézzük meg azt a bibliai részt, amivel az előbb említett részt a vakon hívő keresztény összekapcsolhatja. Máté evangéliumának 19. fejezetének 8-tól 12. ige verséig. Mondanékik! Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt. Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, hanem ha paráznoság miatt, és mást veszel, házasságtörő, és aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő. Mondának néki tanítványai, ha így van a férfi dolga az asszonynal, nem jó megházasodni. Ő pedig mondanékik, nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. Mert vannak heréltek, kik anyjuk méhéből születtek így, és vannak heréltek, kiket az emberek heréltek ki, és vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. Aki beveheti, vegye be. A Biblia újabb fordításaiban a kiherél szó helyett például a képtelenné tesz a házasságra kifejezés, vagy az eunuch szó szerepel. Előfordulhat, hogy a vakon hívő az előbb idézett két bibliai rész alapján úgy érzi, hogy csak úgy kerülheti el a parázdaság bűnét, ha kasztráltatja magát. A mikorunkban azonban ez nem olyan gyakori, mint az ókorban, és akár lelki betegnek is tarthatják miatta a vakon hívőt. Ha pedig pszichiátriai gyógyszereket írnak fel neki emiatt, akkor az ezen gyógyszerekhez való hozzászokás után akár már valódi pszichiátriai betegség is kialakulhat nála. Ne is beszéljünk arról az esetről, hogy mi van akkor, amikor a kasztrálás sikerrel jár. Egyesek szerint az egyik ókeresztény író Origenész valóban kasztráltathatta magát. A vakó hívőnek az előbb említetteken kívül a Biblia egyéb részei is károkat okozhatnak, álljon itt kommentár nélkül a következő. Máté evangéliumának 5. fejezetének 39-től 42. igeverséi. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul téged jobb felől, fordíts felé a másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És aki téged egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki tőled kér, adj neki, és aki tőled kölcsön akar kérni, ne fordulj el attól. 4. pont. Most tegyük fel, hogy a vakon hívő elfelejti a Márka evangéliumának a végén írt elsajátításokat arról, hogy a hívők 1. ördögüket űznek, 2. új nyelveken szólnak, 3. kígyókat emelnek fel, 4. ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, 5. betegekre teszik rá kezőket, és azok meggyógyulnak. Tegyük fel azt, hogy ezek az állítások nem motoszkálnak tovább a vakon hívő tudattalanjában, és ezáltal ő hajlandóvá válik arra, hogy csatlakozzon valamilyen keresztény közösséghez, amelyek nem igazán produkálja az említett jeleket. Melyik keresztény közösséghez csatlakozzon? Akit a Biblia olvasása tett keresztényé, ahhoz eleinte valószínűleg közelebb állnak a protestáns egyházak, mint a katolikus vagy ortodox egyházak, hiszen a protestáns egyházak, mint például a lutheránus, evangélikus, a református vagy a baptista egyház, hitének alapja állítólag elsősorban a Biblia. A protestánsok nem szólítják a papjaikat atyának, mint a katolikusok, és ezáltal úgy tűnik, hogy jobban betartják a Biblia erre vonatkozó tanácsát vagy parancsolatát. Máté evangéliumának 23. fejezetének 8-től 10. ige verséig. Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok, a Krisztus. Itt persze fennáll az az értelmezési lehetőség, hogy ez a tanács vagy parancsolat csak azoknak az embereknek szólhatott, akikhez akkor Jézus éppen intézte a szavait. De ha ez már bekerült a Bibliába, mégis inkább úgy érezzük, hogy az olvasóknak is szólhat ez. Egy másik bibliai tanács, amit a katolikusok nem tartanak be, hogy a püspökök és a diakónusok legyenek egyfeleségű emberek, hiszen a katolikus papok és püspökök vállalják a cölibátust, a papi nőtlenséget, bár a pápa talán házasodhatna. Így áll ez Timóteushoz írt első levél 3. fejezetének 1-5. ige versében. Igaz ez a beszéd, ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván. Szükséges annak okáért, hogy a püspök fedhetetlen legyen, egyfeleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos, nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó, hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó, aki maga házát jól eligazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel. Mert ha valaki az ő tulajdonházát nem tudja igazgatni, min módon visel gondot az Isten egyházára? Rövidebben, a Biblia szerint a diakónusok is legyenek egyfeleségűek. Timóteushoz írt első levél 3. fejezetének 12. igeversé szerint. A diakónusok egyfeleségű férfiak legyenek, akik gyermekeiket és tulajdonházaikat jól igazgatják. Ezt a bibliai javaslatot a katolikusok közül jelenleg csak az állandó diakónusok egy része tartja be, bár a katolikus papi nőtlenség talán védhető úgy, hogy a Timóteushoz írt első levél írásának idején nem volt elég nőtlen férfi papnak, és csak ezért javasolta Pál az egyfeleséget, máshol viszont már ő is nőtlenséget javasol, lásd a korintusiakhoz írt első levél 7. fejezetének 7-től 9. igeversét. Az előbb említett és egyéb indokok, például a történelemben a katolikus bűnbocsánatárusok gyakorlata, vagy a bálványimádáshoz hasonló katolikus szentképek és szobrok, alapján a Bibliát olvasó emberhez valószínűleg közelebb állnak a protestánsok, mint a katolikusok. De ez nem jelenti azt, hogy a protestánsok teológiája, liturgiája és szokásai tökéletesek lennének. Más szóval nem biztos, hogy ők jobban értelmezik a Bibliát annál a tehetséges embernél, aki a Bibliát önállóan olvassa, és a teológiáját pusztán a Biblia alapján építi fel. Bár az is igaz, hogy a protestánsok is segíthetnek abban, hogy lebeszéljék a vakon hívőt arról, hogy meggyűlölje a szüleit, vagy kasztráltassa magát. A különböző protestáns egyházak és keresztény közösséget a Bibliát más-más módon értelmezhetik, amelyek között lehet akár nagyjából helyes értelmezés is, ami természetesen nem jelenti azt, hogy a Biblia igaz lenne, vagy a kereszténység jó vallás lenne. 5. pont. A sok hiba, amit a különböző protestáns keresztény felekezetek vétenek, a Bibliában hívő ember kálváriai szempontjából érdekes. Ide tartozhat talán Máté evangéliumának 16. fejezetének 5-10. igeverse. Tekintsük most ezek közül csak a baptista egyházat, mert ezen műszerzője csak ezt is termelte meg közelebbről. A baptistáknál a megtérés által válik valaki keresztényé, ami akár a Biblia felületes ismerete után is megtörténhet. Ezután azonban ajánlott neki a Bibliát gyakran olvasnia. Csak azt kell elhinnie, hogy megtérés nélkül minden ember, magát Jézus Krisztust kivéve, bűnös, és ebből az állapotban csak Jézus Krisztus áldozata, kereszthalála és feltámadása által üdvözülhet, ami ingyenes, és csak el kell hinni és el kell fogadni, hogy ő az Úr és meghalt értünk, és meg kell köszönni, hogy szenvedett helyettünk és miattunk. Ezután pedig a feltámadásban való hit által üdv bizonyossága is lehet. A megtérést követi a bemerítés, a keresztelés megfelelője, amit a baptistáknál felnőtt korban szoktak elvégezni. Nos, ezzel a teológiával van néhány probléma. Az egyik probléma az, hogy Jézus valószínűleg nem helyettünk szenvedett. Jézus után az apostolok nagy részét szintén kivégezték, a katolikusoknak pedig szintén szenvedésekben van részük, amelyek egy részét a keresztény mi voltokból fakadóan vállalják. Erre mondják azt, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje. Sok ember talán többet is szenved élete során, mint amennyit Jézus szenvedett. De ez a probléma talán mégsem mond ellent a baptista hitnek, hiszen a hívő elhiszi, hogy Jézus áldozata óvja meg őt a pokol szenvedéseitől. Viszont úgy tűnik, hogy problémás marad benne az, hogy ez az állítás logikailag önmagára hivatkozik. Jézus helyettem is szenvedett, ha elhiszem, hogy Jézus helyettem is szenvedett. De ha nem hiszem el, akkor nem. A másik probléma az, hogy a Biblia alapján nehéz bizonyítani, hogy Jézust miattunk, vagy ahogy némelyik megtérő ima fogalmaz, miattam, illetve a bűneinkért, vagy a bűneink miatt feszítették keresztre. Hogyan halhatott meg Jézus a mi bűneinkért, illetve a modern keresztények bűneiért, ha mi még nem is értünk abban az időben? Hogyan lehetett volna később az ok, mint az okozat? Honnan jön ez a hit? Például János apostol első leveléből. János apostol első levelének 2. fejezetének 2. igeverse. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Ugyanebből a levélből máshol, János első levelének 4. fejezetének 10. igeverse szerint, nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Esetleg Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a rómaiakhoz írt levél 4. fejezetének 23-tól 25. igeverséig. De nem csak ő érette íratott meg, hogy tulajdonítaték néki igazságul, hanem mi érettünk is, akiknek majd tulajdonítottik, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi úrunkat Jézust a halálból, aki a mi bűneink kért halálra adatot, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Vagy Pál apostolnak a korintus beliekhez írt első leveléből, a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetének 3-tól 4. igeverseig. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a 3. napon az írások szerint. Hogyan kell az idézett bibliai részeket érteni? Ezek a bibliai részek kommentárként szolgálnak az evangéliumokhoz. Ezek szerint Jézus kereszthalálát a kortársainak a bűnei okozták, amelyekben részük volt a tanítványoknak, a zsidóknak és a rómaiaknak is. Szóval több ember kisebb bűnei összeadódtak, és ez vezetett Jézus keresztre feszítéséhez. Valószínűleg így kell tehát érteni azt, hogy Jézus meghalt a világ bűneiért. Meghalt a kortársainak a bűnei miatt. Aki pedig a modern korban lesz hiteles keresztény, annak igyekeznie kell elkerülni azt, hogy ez még egyszer megtörténhessen. Vesd össze a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 26-tól 27. versét. Tehát valószínűleg vonakodni fog attól, hogy elfogadja, hogy Jézus meghalt az ő bűneiért is. Egyébként talán a témához kapcsolódik, hogy Jézus a farizeusokat szidja. Lukács evangéliumának 11. fejezetének 47-től 48. verséig. Szóval talán nem véletlen, hogy Jézus így beszél. Máté evangéliumának 23. fejezetének 29-től 32. verséig. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a proféták sírjait, és ékesítgetitek az igazak síremlékeit. És ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat. Töltsétek be ti is az atyáitoknak mértékét. Az ókeresztények az apostoli hitvallás, avagy krédó, vagy a hiszek egy, ima az apostolok jele, vagy a hit szabálya elmondását követelték meg a bemerítés, vagy a keresztelés feltételeként, ez pedig nem tartalmazta azt, hogy Jézus Krisztus az új hívő bűnei miatt, illetve helyette, vagy akár ő érte halt volna meg. Vesd össze a rómaiakhoz írt levél 11. fejezetének 9. igeversével. Így szól ez a hitvallás 10 pontba szedve, kissé átalakítva. A 10 parancsolathoz hasonlóan két kéz ötöt ujján megszámolható módon. 1. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. 2. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. 3. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül. 4. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 5. Hiszek Szent Lélekben. 6. Hiszem a Szent Egyházat. 7. A Szentek közösségét. 8. A bűnök bocsánatát. 9. A test feltámadását. 10. És az örök életet. Ámen. Amikor ezenmű szerző a baptistákhoz járt, nem találkozott ott az apostoli hitvallással. Ez és egyéb indokok, például a baptista dologban felelnivélt hibák, illetve a baptista megtérés bizonyosságának hiánya, alapján inkább a római katolikus egyházba kezdett el járni. Az apostoli hitvallásról egyébként Tyrannius Rufinus ókeresztény író is írt. 6. pont. Most tegyük fel, hogy az új hívő elfelejti azokat az előzőleg említett bibliai részeket és egyebeket, amelyek a római katolikus egyház ellen szólnak, és megismerkedik a katolikus hittel abban a reményben, hogy az valódi megszentelődést tud nyújtani a számára. Erős érv szólhat emellett. A katolikusok hagyománya töretlen úton jut el a hívőkhöz. A katolikusok hite szerint Jézus Krisztus kegyelmét és a megszentelődést a szentségekből való részesedés által lehet igényelni. Ez tehát egyszerű, mint az azon való morfondírozás, hogy én most megtértem-e már, vagy még nem. A római katolikus egyház hétféle szentséget kínál. Ezek 1. A keresztség, 2. A szentgyónás, bűnbocsánat, 3. Az eukarisztia, vagyis áldozás, 4. A bérmálkozás, 5. A házasság, 6. Az egyházi, vagy papirend, és vagy 7. A betegek kenete, vagy utolsó kenet. Ezek a szentségek állítólag nem csak a bűnök bocsánatát hozhatják el a hívő számára, hanem képesek lehetnek akár arra is, hogy megszenteljék őt úgy, hogy később ne kövesse el ezeket a bűnöket. A szentségekhez való járulás reményében az új hívő részt vehet a katolikus hittanórákon, elolvashat katolikus hittankönyveket, megismerheti a katolikus egyház katolikus katekizmusát, stb. A jelen műnek nem feladata az, hogy ezt mind megismertesse az olvasókkal, hanem akit érdekel, nézzen utána. A lényeg, hogy a Római Katolikus Egyház újabb csodálkozásokat tartogathat az új hívő számára, és könnyen lehet, hogy a megszentelődése nem jár sikerrel. A katolikusok szerint halálos bűnt követel az, aki szándékosan elmulasztja a heti egy szentmisén való megjelenést. A szentmiséken általában a következőket kell, vagy legalábbis szokták mondani lelkiismeretvizsgálatuk után. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűzmáriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Azonban lehetséges, hogy egy ott megjelenő hívőnek nincsen viszonylag igen nagy vétke, és ezáltal a következő kötelező szentmisén való részvétel, illetve az említett rész elmondása károkat okoz neki. Vesd össze a Rómaiakhoz írt levél 14. fejezetének 23. versével. Talán az igen nagy vétek nem viszonylag nagy vétket jelent, hanem a latin mea maxima culpa kifejezést másképpen kellene magyarra fordítani, de ez akkor is a magyar katolikus egyház ellen szól. Ne is beszéljünk arról, hogy ez a kérés szükségtelenül zavarhatja a Szűz Máriát, valamint az összes angyalokat és szenteket minden szentmisén. Vannak egyéb dolgok is a katolikusok liturgiájában, amelyeket nehéz elfogadni. Például ilyen az a mondat, amit hamvazó szellem mondanak a papok az embereknek. Emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel. Hogyan lehetne ez igaz, amikor az emberi test több mint 50% a víz és az ember testből és lélekből áll? Ha pedig van a katolikus liturgiának olyan része, amelyet nem tudunk elhinni, akkor mindjárt szkeptikusabban állunk hozzá a katolikus liturgia és dogmatika egyéb részeihez is. Ez pedig valószínűleg ahhoz vezet, hogy szakintunk a Római Katolikus Egyházzal is. Összefoglalva, könnyen lehet, hogy az új keresztény hívő nem talál megfelelő keresztény közösséget, és a hitét pusztán a Bibliára kell építenie. A Biblia szerint ilyenkor még mindig van számára remény, Máté evangéliumának 18. fejezetének 20. igeverse szerint. Mert ahol ketten van, vagy hárman egybe gyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. 7. pont. A pusztán a Bibliára épített hittel kapcsolatban az az egyik probléma, hogy a Biblia különböző nyelvekre való fordításai hibások lehetnek, és a magyar nyelvű fordításai is nagyban eltérhetnek egymástól. Ezért a hitét komolyan vívő keresztény ember szükségét érezheti annak, hogy beszerezze a Biblia különböző fordításait, és vagy megtanulja a Biblia eredeti nyelveit, a hébert, az Ószövetség nyelvét, és az Új Szövetség nyelvét, az ógörögöt, esetleg még a latint vagy az arámit is. De mivel a latin és az ógörög nem élő nyelvek, valószínűleg nem lehetséges azokat tökéletesen megtanulni. A hívő ezután ráébredhet arra, hogy a források, amelyekből a Bibliát a mai nyelvekre fordítják, szintén eltérhetnek egymástól, még akár az ősatyák életkoraiban is. Ezen kívül arról is tudomást szerezhet, hogy a protestáns kereszténység a Bibliának csak 66 könyvét fogadja el, tartja kanonikusnak, igaznak és Istentől hihetetnek, míg a katolikus kereszténység ezeken kívül még 6 másik ószövetségi könyvet, a deuterokanonikus könyveket is a Bibliába helyezi, ezáltal a katolikus Biblia 72 könyvből áll. Napjainkban az interneten szerencsére elég sok anyagot lehet találni a Biblia fordítások témájában, ajánlanám például a következő angol nyelvű honlapokat. netbible.org, biblegateway.com, The Skeptics Unedited Bible. A pusztán a Bibliára épített hittel az a másik probléma, hogy a teremtés könyve és a Bibliának néhány másik része túlságosan hihetetlen és ellentmond a tudomány jelenlegi állásának. A Biblia szerint a Föld nem több, mint 10 000 éves, míg a tudomány szerint több, mint 4 milliárd éves. Ezt talán úgy lehetne megmagyarázni, hogy Isten lelke a világnak nem több, mint 10 000 éves állapotát választotta ki magának, és ebben az időkben költözött bele az emberbe. A kiválasztás és a teremtés pedig rokonértelmű szavak, hiszen a teremtés azt jelenti, hogy kiválasztja a nem létező közül a létezőt. Azonban a teremtés könyvének egyéb részei továbbra is hihetetlenek maradnak. Nehezen hihető, hogy Isten a földön élő állatokat egy földi nappal azután teremtette, miután a vízi és a levegőben élő állatokat. Mózes első könyvének első fejezetének 19-től 25. igeverse szerint. Noé bárkájának és a globális özönvíznek a története szintén túlságosan hihetetlen. Mózes első könyvének 6-tól 9. fejezete írja le ezt. Egyébként érdekes, hogy sok természeti nép misztoszai között meg lehetett találni a Noé történetéhez hasonló történeteket. Néhány ilyen történet szerint az özönvizet egy csónakban, egy hegyen, egy fán, vagy egy hegyen lévő fán, vagy amint a Biblia írja, egy hegyen megfeneklett bárkán élték túl. Egy spekuláció szerint éppen az időben még nem voltak nagyon magas hegyek, és ezért tudta a víz belepni azokat. Az özönvíz után azonban magasabb hegyek keletkezhettek, és ekkor történhetett a kontinens vándorlás is, Péleg idejében. Mózes első könyvének 10. fejezetének 25. ígeverse szerint. Mégis hihetetlen maradt, hogy hogyan férhetett el az egész föld szárazföldi élővilága egy bárkában, és hova lett az a sok víz, ami belepte a legmagasabb hegyeteket is, stb. Néhány keresztény talán úgy gondolná, hogy az ő szövetség könyveit nem kell elhinnie a keresztényeknek, csak az új szövetség könyveit. Azonban az új szövetség szerint Jézus Krisztus utalnóira, Máté Evangéliumának 24. fejezetének 38. igeverse szerint, Ábrahámra, János Evangéliumának 8. fejezetének 56-tól 58. igeverse szerint, a 10 parancsolatra, Márk Evangéliumának 10. fejezetének 19. igeverse szerint, Jónásra és Salamonra, Máté Evangéliumának 12. fejezetének 40-től 42. igeverseig, stb. Tehát, ha megcáfolják az Ószövetséget, azzal valószínűleg borul a Jézus Krisztusban vetett hit is, hiszen nem maradt tévedhetetlen. Összefoglalva, a pusztán a Bibliára épülő hittel rengeteg probléma van, amelyeknek a megoldása rengeteg szabadidőt elvehet a keresztényektől. Ezáltal ők versenyhátrányba kerülhetnek a többi emberrel szemben a gazdasági sikerek tekintetében. A sok csalódás után pedig elégkezhet annak az ideje is, hogy szakítanak az egész kereszténységgel. 8. pont. 2019. december 24-én úgy éreztem, hogy befejeztem ezen könyv egy előző változatának a kéziratát. Később még aznap az anyukámmal egy dokumentumfilmet néztünk a tévében, azért, hogy együtt legyünk karácsony este. Ez a dokumentumfilm pedig arról szólt, hogy hogyan ismerhette meg a világ a Biblia legrégebbi forrásait, mint például a Codex Sinaiticus-t. Ebben a dokumentumfilmben pedig egy nagyon érdekes dolgot mondtak Márk evangéliumáról, azt, hogy annak vége nincs benne a Codex Sinaiticus-ban. Ezért még aznap utána néztem ennek az információnak a Wikipédiában is, és valóban az is azt írta, hogy többek között a következő rész Márk evangéliumának 16. fejezetének 9-20. Verséig nincs benne sem a Codex Sinaiticus-ban, sem pedig a Codex Vaticanus-ban, amelyeket a Biblia legjobb eredeti forrásainak tartanak. Ennek megfelelően a Márk 16. fejezetének 14-től 20. igeverse, és ezen belül is a Márk 16. fejezetének 16. igeverse kritikája, amiről írtam, a keresztények számára is elfogadható lehet, hiszen a megoldás az lehet, hogy ezek a részek valójában nem is tartoznak a Bibliához. Ez pedig egy jó hírt jelentett sok ember számára. Ezek szerint nem biztos, hogy igaz az, hogy aki nem hisz, elkárhozik, mivel tudomásom szerint csak ez a bibliai rész ítéli kárhozatra a hitetleneket. Ha már itt tartunk, azért érdemesnek látom megemlíteni, hogy Jézus hogyan vélekedett az Ószövetség, vagy annak egy részének szövegéről. Máté Evangélium 5. fejezetének 18. igeverse szerint. Mert bizony mondom néktek, amíg az ég és föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg mindenben nem teljesedik. Ezt az állítását egyébként úgy kezdte, hogy bizony mondom néktek, tehát a bizony mondhatott a tanítványainak hamis dolgot is, ha a bizony mondom néktek hozzátételével az egész mondat igazzá vált. Vesd össze Máté evangéliumának 24. fejezetének 34. versével. Ez ahhoz hasonló, mintha azt mondanám, bizony mondom, hogy 2 × 2 = 5. Ha ezt kimondom, akkor az egész mondat igaz lesz, még akkor is, ha annak második tagmondata hamis. Lásd még Máté evangéliumának 5. fejezetének 37. versét. 9. pont. További bibliai részek, amelyeket én, Fekete Árpád, nem kedvelek. A korintusiakhoz írt első levél 16. fejezetének 22. ige verse. A Filippiekhez írt levél 2. fejezetének 9-től 11. ige verséig. A korintusiakhoz írt első levél 7. fejezetének 22. ige verse. Máté evangéliumának 15. fejezetének 21-től 28. ige verséig. Márk evangéliumának 13. fejezetének 12. ige verse.